Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. Egyedülálló szuperbaktérium térképet készítettek magyar kutatók egy nemzetközi projekt keretében, ami az egyik legveszélyesebb kórházi baktérium globális jelenlétét és terjedését mutatja be részletesen. Kincses Bálinttal, a Hunrend Magyar Kutatási Hálózat Szegedi Biológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársával beszélgettem.
Alapvetően mi a kórházi fertőzéseket kezdtük el vizsgálni. Azt a problémát akartuk felderíteni, hogy azt tudjuk, hogy a kórházi fertőzések azok világszinten mekkora problémát jelentenek, és most már azt is tudjuk, hogy az antibiotikumoknak leginkább ellenálló szuperbaktériumok, azok sajnos az egészségügyi intézményekben terjednek. Arról viszont valami keveset tudunk, hogy ez a terjedés ez milyen gyors. Ezt még igazából senki nem nézte meg, annak ellenére, hogy ez egy világméretű probléma, hogy mennyire gyorsan változnak azok a baktériumok, amik egy adott régióban, országban vagy városban ezeket a kórházi fertőzéseket okozzák.
Készítettek egy egyedülálló szuperbaktérium térképet, ezt tulajdonképpen hogyan kell elképzelnünk?
Világszinten több mint 10 000 baktérium izolátumnak az örökítő anyagát vizsgáltuk meg, azért, hogy feltérképezzük ezeknek a baktériumoknak a leszármazási viszonyát. Az örökítő anyagból ki lehet olvasni, hogy melyik baktérium izolátum melyiknek milyen közeli vagy távoli rokona, és ebből rekonstruálni lehet egyrészt a terjedését ezeknek a kórházi fertőzést okozó baktériumnak, illetve meg lehet állapítani, hogy hány fajta okoz kórházi fertőzéseket egy adott régióban. Ez azért nagyon fontos, mert egy-egy ilyen szuperbaktérium fajnak több száz változata létezik, viszont arról keveset tudunk, hogy egy adott régióban ebből hány fajta található meg. És ez azért nagyon fontos, mert hogy az antibiotikumoknak van egy nagyon ígéretes alternatívája, a fág terápia, a fágok pedig a baktériumokat támadó vírusok, amik egyébként az emberre teljesen ártalmatlanok. Ezeket lehet használni fertőzések kezelésére. Valójában több mint 100 éve használják már ezeket, csak a modern orvostudomány és az antibiotikumok térnyerésével ez felemelésbe merült, azért, mert a használatuk azért komplikáltabb ezeknek a bakteriofágoknak, mint az antibiotikumok használata. Ugyanakkor az antibiotikum rezisztencia térnyerésével, tehát az antibiotikumok hatástalanná válásával újra terítékre került ez az alternatív megközelítés, és az egyik ilyen probléma, ami miatt nehezebb bakteriofágokat fertőzések kezelésére használni, az az, hogy mindegyik ilyen szuperbaktérium változatnak a kezelésére más-más bakteriofágra van szükség. Tehát ezek nagyon hatékonyak tudnak lenni, ha megfelelőt választjuk ki. És azért volt szükség a térképre, az volt a kezdeti kiinduló hipotézisünk vagy elképzelésünk, hogyha fel tudjuk térképezni egy adott régióban, hogy pontosan milyen változatok vannak jelen, és azok milyen gyorsan cserélődnek, tehát a terjedésnek milyen nagy a sebessége, van-e arra lehetőségünk, ezeknek a paramétereknek a meghatározásával, hogy egy adott régióban célzottan tudjunk bakteriofág alapú terápiás eljárásokat fejleszteni. Ugye, hogyha nagyon gyorsan lecserélődnek ezek a kórházi fertőzések, tehát újak jönnek be egy adott országba, akkor mire a fejlesztést befejezzük, addigra dobhatjuk el őket, és újakba kell kezdeni. Tehát, ha túl gyors ezeknek a kórházi fertőzések okozó baktériumoknak a terjedése, akkor sajnos nem tudjuk ezzel a lépést tartani a bakteriofágokkal. Viszont azt találtuk, az a jó hír, hogy egy adott régióban, egy adott országban nem változik olyan gyorsan ezeknek a baktériumoknak a típusa, tehát egy adott országban átlagosan 6 évig ugyanazok a variánsok, baktériumvariánsok dominálnak, és még egy adott városnak a szintjén is egy 2 éves időtávban jól prediktálható, tehát jósolható, hogy mely típusok fogják annak a városnak a kórházaiban a fertőzéseket okozni.
Ha tudjuk, hogy mivel állunk szemben, akkor nyilván azt is tudjuk, hogyan védekezhetünk ellene. Mennyire lehetne így visszaszorítani a kórházi fertőzéseket?
A bakteriofágokat ma csak krónikus fertőzések kezelésére lehet jól használni, ugyanis emiatt, hogy ugye körülményesüket használni idő, amíg felkészülünk egy ilyen terápiás kezelésre, és a krónikus fertőzések ott, ahol van ilyen idő. A kórházi fertőzések nagy része viszont nem krónikus, hanem akut, ami azt jelenti, hogy nagyon gyors lefolyású lehet egy ilyen fertőzést követően az állapotromlás, és ezeket ma még nem tudjuk ilyen bakteriofág alapú megközelítéssel kezelni, célozni. Ha viszont viszont van egy ilyen térképünk, és előre fel tudunk készülni ezekkel a bakteriofágokkal, akkor ezek az akut fertőzések is kezelhetővé válhatnak ilyen terápiás eljárással. Sajnos ma a ilyen akut fertőzéseket okozó baktériumból több olyan van, amelyik minden antibiotikummal szemben ellenálló képességet alakított ki, és ezért gyakorlatilag ezek gyógyíthatatlanná váltak ezek a fertőzések. Tehát ilyen szempontból nagyon nagy minőségi különbség lenne, hogyha gyorsan, előre felkészülve elő tudnánk állítani ilyen alternatív terápiás eljárásokat, és kiegészíthetnénk az a antibiotikum kezelést ilyenekkel. Az egyedülálló világviszonylatban is, hogy ekkora adatsoron ilyen mélyreható elemzést végezzen valaki ilyen kritikusan rezisztens, antibiotikumrezisztens vagy antibiotikumnak ellenálló baktériummal. A tanulmány maga az egyik legelismertebb, vagy legfontosabb tudományos folyóiratban lett közzétéve, ami mutatja azt, hogy mennyire releváns az a kutatás, és előremutató, amit itt a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban végzünk.
Sigma, a holnap világa.
A tudósokat is meglepte, hogy a Holdon még akkor is volt aktív vulkán tevékenység, amikor a Földön már dinoszauruszok éltek. A felfedezésről Kis Lászlóval, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóintézet főigazgatójával, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával beszélgettem.
Ugye a kínai Chang'e 5 holdszonda az leszállt 2020. december 16-án, tehát most már lassan 4 évvel ezelőtt, ugye a viharok óceánjának a közelében, egy olyan helyen, ahol van a közelében mindenféle ilyen vulkánnak látszó, ilyen lepusztult vulkánnak látszó, ezt úgy hívják, hogy holdi dómok. És aztán vissza is jött a Földre, a Chang'e 5-nek a leszálló egységéről egy elég komoly, majdnem 2 kilós kőzet minta, hát 1731 gram, ami hát ténylegesen nagyságrenddel fölülmúlja azokat, amiket a korábban utoljára Földre holdi mintákat visszahozó szovjet űrszondák hoztak. Ugye ők a utoljára 70-es évek végén hoztak 170 grammot, itt meg 1700, tényleg 10-szer annyi jött vissza. Ami történt, hogy közben a laboratóriumi mérőműszerek iszonyú sokat fejlődtek. És ténylegesen olyan típusú vizsgálatokat lehetett elvégezni a gyűjtött mintákból, amit korábban nem lehetett. Ami az érdekesség ennek a Holdról visszahozott kőzet mintáknak az az, hogy találtak benne egy megvizsgált nagyobb mennyiségben több ezer ilyen kis gömbszerű, ilyen üvegszerű kis gömböcskéket, amelyek alapvetően úgy tudnak létrejönni, hogyha valami nagy hőhatás ér kőzetet. Ez alapvetően a Hold esetében ez a nagy hőhatás lehet az, hogy becsapódik egy meteorit a Hold felszínére, kráter alakul, közben a robbanás energia megolvasztja a Hold kőzetet, vagy egy vulkán. Kitör a magma, egy ilyen nagy robbanás, és akkor annak a hőhatása szintén képes megolvasztani a kőzetet, eleve a magma tör ki, és akkor utána a világűr hidegében ez nagyon gyorsan lehűl, és akkor ilyen üvegszerű valamivé válhat. Tehát magyarul egy ilyen üvegesedési folyamat játszódhat le, akár meteoritbecsapódásnál, akár vulkánkitörésnél. Na most, hogyha a kínaiak megvizsgáltak 3000 ilyen kis gömbszerű szemcsét, és a 3000-ből összesen találtak 3-at, amelyek mindegyik ilyen 40-50-60 mikron átmérőek, tehát ezek picikék, tehát a hajszálnál is gyakorlatilag vékonyabbak, vagy hát maximum olyan vastagok, mint a hajszál, amelyeknél nagyon precíz tömegspektroszkópiának hívott laboratóriumi mérő módszereket alkalmazva meg tudták határozni az ólom izotópoknak az arányát, meg még az urán-ólom arányokat is, amiből kormeghatározást lehet csinálni. Ugye ez egy messzire vezet, hogy ez pontosan hogy működik, de a lényeg az, hogy kijött az, hogy ez az üvegesedési folyamat, ami ezeket a kis pici szemcséket létrehozta, ez 123 millió évvel ezelőtt történt. Hát plusz-minusz 15 millió év, tehát nagyjából 140-120 millió évvel ezelőtt. Akkoriban a Földön már jártak dinoszauruszok, és még egy jó, majdnem 60 millió évig járkáltak is. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy az összetételek alapján ezek vulkáni eredetűek, ezek nagyon finom, még egyszer ilyen izotóp összetételi vizsgálatokból jött ki az, hogy vulkáni eredetűek, és akkor ha ez 123 millió éves, és vulkáni eredetű, akkor ebbe azt következik, hogy 123 millió évvel ezelőtt a Holdon még volt aktív vulkánosság. És ez azért meglepő, mert eddig általában azt tanítottuk, hogy a Holdunkat egy Mars méretű test földünkbe becsapódása hozta létre 4,5 milliárd évvel ezelőtt. Utána ez a kirepülő anyagból összeállt égi kísérőnk is maga is egy olvadt anyagmennyiség volt, és volt vulkanizmus a belső olvadt magmáknak köszönhetően, de eddig azt gondoltuk, hogy legkésőbb olyan 3 milliárd évvel ezelőtt már kihunyt az utolsó vulkán is a Holdon. Ehhez képest még 100 millió évvel ezelőtt is, vagy 120 millió évvel ezelőtt is úgy tűnik, hogy volt aktív vulkanizmus a Holdon, ami azt jelenti, hogy valamit nem értünk a Hold történetével kapcsolatban. Ez nem egy meglepetés, mert nagyon sok mindent nem tudunk, nagyon sok mindent nem értünk, de ez itt most nem csak elméleti okoskodás, hanem konkrét holdi kőzetminták legmodernebb laboratóriumi vizsgálatain alapuló empirikus következtetés.
A földi körülményeket ismerjük. A Holdon egy vulkánkitörést ugyanúgy kell elképzelnünk, mint itt a Földön?
Nem, teljesen másképp működik a dolog, vagy hát nagyon sok minden másképp történik, mert a holdi gravitáció az ugye hatod része a földinek, tehát eleve ahogy megy fölfelé a magma, próbál kiszabadulni a kéregből, pont úgy, mint a földünknél is, az másképp zajlik, és a vulkánoknak is, ugye az, hogy nincs egy, azonnal a világűrbe kerül a kiolvadó magma, az egy más reakciót jelent. Nem vagyok vulkanológus, úgyhogy nagyon nem akarok hülyeségeket mondani, de itt szerintem ami az igazán érdekes, hogy ami még szintén egy következmény, hogy milyen módon lehetett aktíva a vulkánosság a Holdon 100 millió évvel ezelőtt, kellett hozzá valahonnan hő. És ugye a hő a becsapódáskor 4,5 milliárd évvel ezelőtt megvolt. Amikor kirepült az anyag, amiből összeállt a Hold, akkor eleve még a kezdeti Föld is igazából egy ilyen nagy mértékben olvadt volt. A kialakuláskor radioaktív bomláshő által megolvasztott földgolyónak köszönhetően. De most 120 millió évvel ezelőtt, hogy legyen hő, az kellett, hogy azon a környéken még mindig legyen nagy mennyiségű radioaktív anyag. Radioaktív bomláshővel a magmát előállítani képes anyag. Tehát ez egy megkötést ad arra, hogy legalább egy helyen a Holdon volt még elegendő mennyiségű radioaktív hőt termelő valami urán, valami bármi más, ami aztán ott hajtotta ezt a vulkanizmust a radioaktív bomláshővel. Ez egy más típusú vulkanizmus valójában, ha ebbe gondolkodunk, mint a Földön, ahol van egy ilyen mély geotermikus maradvány hő, és akkor az folyamatosan jön fölfelé a földköpenyen keresztül egészen a kéregig, de megint csak itt óvatosan szeretnék fogalmazni, mert nem vagyok vulkanológus. Erről a Harangi Szabolcs valószínűleg sokkal szakértőbb véleményt tudna mondani, de minden esetre itt most örülünk, mert azt is mondják a kínaiak a szakcikkben, hogy hasonlítanak ezek a szemcsék némely Apollo misszió által visszahozott szemcsére, vagy hát a Apollo misszió által a Holdról visszahozott anyag darabkában talált szemcsékhez, ami arra utalt, hogy ugyanaz a vulkanizmus lehet, hogy máshol is élt, de ilyen finomságú részlet, ilyen részletességű vizsgálatokat még eddig csak ők végeztek el. Ez mutatja azt, hogy az űrkutatás mellett a laboratóriumi asztrofizikai módszerek fejlődése, vagy még inkább talán a geokémiai módszereknek a fejlődése, az folyamatosan hozza az újabb és újabb ismereteket. Egyébként még hozzátenném, hogy ugyanezen kőzet minta alapján hozták ki szintén kínai kutatók 22 tavaszán, az elmúlt másfél évben azt az eredményt is, hogy a holdi víz becsült mennyisége az a korábban gondoltnak a százszorosa. És ugyanezeket a szemcséket vizsgálták más elemzéssel, más elemzési módszerekkel, és ugyanezen Chang'e 5 által visszahozott holdi kőzet minták vezettek arra a következtetésre, hogy például a hold kőzetben vízmolekulák keletkeznek folyamatosan attól, hogy a napunkból protonok bombázzák a hold felszínét. A napunk, a központi csillagunk kipöfögi magából a saját anyagát, az ugye alapvetően hidrogén, meg egy kis hélium. A hidrogén ha szétszedjük, plazmává, tehát ionizáljuk, akkor az proton és elektron, tehát magyarul protonokkal tudja bombázni a bármely égitest felszínét, aminek nincs elég erős mágneses tere, a Földünknek van, tehát minket nem bombáz. Na most a proton, a hidrogén atommag, ha találkozik egy ilyen kőzetanyagnak a kristály szerkezetével, vagy amorf szerkezetével oxigén atomokkal, az összeállhat vízmolekulává, ilyen megkötött vízmolekulákká. És ennek találták a nyomait ugyanezen Chang'e 5 Holtzond által visszahozott kőzetmintákban egy másik vizsgálatban korábban, hát kínai geokémikusok. Szóval tényleg nagyon érdekes dolog az, hogy maga a laboratóriumi vizsgálatoknak a fejlődése, fejlettségi szintugrásai egészen meglepően új ismeretekhez juttathatják az embert, hogyha kézbe tud venni egy másik égi testtől hozott mintát.
Említette ezt a bizonyos tudományos fejlődést. A korábban a Földre érkezett, akár az Apollo, akár a Luna programmal Földre érkezett hold mintákat érdemes lenne újra vizsgálni a mai technológiánkkal?
Láthatatlanban is azt mondanám, hogy igen. Ez nem biztos, hogy könnyedén megvalósítható, hiszen ezek úgy szét vannak téve, be vannak téve üvegvitrinekbe, meg akármi. Meg hát itt alapvetően azért az is nagyon fontos, hogy milyen területről jön vissza az a minta. Tehát, hogyha vulkán, egykori vulkán közelébe száll le mondjuk egy kínai holtszonda, az más milyen anyagokat tud hozni, mint ami mondjuk egy fensík, egy lapos fensíkra, ahova mondjuk az űrhajósok mentek. Ugye most a hold túloldalá is mentek a kínaiak, ugye a legutóbbi holtszondával, onnan is jött vissza a minta, ugye belső Mongóliába szállt le a közelmúltba. Szóval igazából az a helyzet, hogy a holdunk bármennyire is kisebb égitest, mint a Föld, megérdemli azt, hogy részletesen föltérképezni különböző helyekről származó mintákkal. És ez meg még a jövő feladata.
Szigma, a holnap világa.
A brit királyi obszervatórium nemrég tette közzé az év asztrofotósa verseny idei eredményeit, amelynek több kategóriájában is magyar fotósok győztek. A Holdunk kategóriában egy a Schwab-hegyi csillagvizsgálóban készült fotó győzött. Szabó Gergő kérdezte a díjnyertes Balázs Gábor asztrofotóst.
Megmondom őszintén, nagyon meglepődtem, tehát én most idén adtam be legelőször nevezést erre a versenyre, és én teljes mértékben az esélytelenek nyugalmával küldtem be az összesen 10 pályaművemet, és egyébként még egy őszinte gondolat, amikor én megkaptam az e-mailt arról, hogy bekerültem az egyébként 140 legjobb kép közé, akkor ebből a 10 képből olyan 3-4 volt az, amit úgy el tudtam képzelni, hogy hát szerintem ez lehet az, és ez a holdfotó egyébként nem volt benne. És amikor megkaptam a második e-mailt arról, hogy igazából megnyertem és ezzel a holdfotóval, akkor duplán nagyon meglepődtem egy azért, mert megnyertem, tehát ez ténylegesen egy váratlan dolog volt, és hogy ezzel a holdfotóval sikerült elnyernem ezt az elismerést.
Hát akkor nyilván a hallgatókban erősödik a kíváncsiság. Ha ezt így nyilván le lehet festeni szóban, akkor mi látható ezen a képen, illetve hát tényleg miért különleges ez a holdfotó?
Ugye a holdfotónak a különlegessége leginkább, hogy szerintem is legalább az, hogy amennyire spontán készült. Tehát azon az éjszakán, amikor ez készült, nem ez volt a célpont, és nem is volt betervezve egyébként a holdfotózás. Akkor a Jupitert fotóztam, és pont amikor már távcsövet pakoltam el, akkor kinéztem a résen, és akkor fönt van a hold a fák fölött, akkor nézzük meg. És amikor így mentem végig a holdon, ugye először a nem megvilágított felén, akkor a földfényben abban a kis szürkés árnyban lehetett nézni a krátereket, és ahogy átmentem a nap által megvilágított felére, akkor így leginkább az árnyék csúcsok voltak azok, amik így megfogták a tekintetemet. Tehát ez a szivárvány öböl látható egyébként a fotón, ami bármelyik távcsőben leginkább akkor a legszebb, amikor a holdnak az éjszaka és a nappal elválasztó határán fekszik ez a öböl, akkor a legszebb, de bármikor én nagyon szeretem megnézni, de így még nem láttam. Tehát ténylegesen egy rendkívül szép és rendkívül megkapó látvány volt ezek az árnyéksávok. És amit még egyáltalán nem láttam, tehát ténylegesen akkor láttam először, az a Pitagorasz kráter volt, ami a képen a jobb felső sarokban éppen pont látszik. Ugye ez annak volt köszönhető, hogy a holdnak van egy kicsi imbolygása, kelet-nyugati irányba is, meg észak-délibe is. És pont úgy volt ez az imbolygás, hogy nagyjából már egy picit felénk fordulva, de az éléről láttunk rá le a kráterre, Úgyhogy leginkább ez az a kettő dolog, ami akkor megfogott benne, hogy ez a látvány, amit ténylegesen egy-az egy krátert most látok először, és azok az árnyék csúcsok, ez az árnyék koszorú, ami ott a öbölnek a belsejére, ugye a sinus iridium a másik neve ennek a szivárvány öbölnek, ott éppen alkonyodott a felvétel készítésekor, és ezek a alkonyi árnyékok, amik leginkább ugye a képnek szerintem az értéke.
Hol látható ez a felvétel, ez a fotó? Lehet-e akár valamilyen internetes felületen vagy kiállításon megtekinteni?
Kiállításon a Magyar Asztrofotósok Egyesületének csillagképek kiállításán fog megjelenni a Természettudományi Múzeumba. Még nem tudok megnyitni a dátumot, de ha tippelnem kéne, akkor november eleje, közepe felé lesz ennek a megnyitója. Interneten egyébként a Svábhelyi Csillagvizsgáló oldalán is megtekinthető. Ugye egy blogcikkben beszámoltam a képkészítés körülményeiről, meg hogy hogyan is jutottam el igazából odáig, hogy ez a kép elkészülhessen, és hogyan jutottam el eddig az eredményig. Illetve a saját Facebook oldalam, ugye én a Gábor Balázs Asztrofotografi oldal gondozom, szerkesztem, és azon mindegyik képként van, ami otthon, a saját hátsó kertemben készül, illetve az összes kép, amit a Svábhelyi Csillagvizsgáló távcsővel készítek. Tehát nem csak ez a fotó, hanem az összes többi svábhegyi hold és bolygó fotó megtalálható ott.
Nyilván az égbolt minden eleméről különleges felvételeket lehet készíteni, de talán adekvált a kérdés, hogy miért választotta ezt a tematikát, az asztrofotózást?
Ugye az asztrofotózáshoz úgy kerültem közel, én 14 éves voltam akkor, amikor a csillagászatot elkezdtem, akkor a vizuális élmény fogott meg. És akkor így sokat kérdeztem, hogy hát mit látsz az éjszakai égbolton, és hát úgy nem tudtam elmondani, mert azt látni kell. Álljunk oda a távcsőhöz, és nézzünk bele, hogy mi az, ami megragadja ténylegesen az embert. És akkor a Dabasi Amatőr Csillagász csoportnak a támogatásával elkezdtem ezeket lerajzolni. És amikor így rajzoltam, akkor rájöttem egy az, hogy nem feltétlenül azt a rajzot kapom vissza, amit én a távcsőben látok, tehát nem pontos a rajz, ez valahogy meg kéne máshogy örökíteni. És akkor elkezdtem telefonnal fotózgatni, és akkor indultam el igazából így a nap meg a hold irányába, mert telefonos fotózással ez a kettő volt, amiről azt mondtam, hogy nem ezt a képet várom, de ez úgy már vállalható. És akkor így elindult ez a nap és hold fotós vonal, viszont az asztrofotós vonal az egyre jobban kezdett úgy erősödni, amikor még 2020-ban a Neowise üstökös látható volt a hajnali égbolton, én akkor tudtam hozzájutni egy DSLR, egy tükörreflexes fényképezőgéphez. És az adott egy rendkívül nagy löketet minőségben is, meg úgy motivációban is arra, hogy végre el tudom készíteni azokat a képeket az égboltról, amiket úgy én legelőször elképzeltem, hogy meg szeretnék mutatni az embereknek, és azon keresztül elmondani, hogy miért is szép az égre nézni, meg miért is jó ezt csinálni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.